Dicsőítessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Élő adásban vagyunk, úgyhogy majd lehet telefonálni, ma fogom mondani a telefonszámokat. A mai napnak nincs különlegesebb érdekessége, viszont tény, hogy már a papszentelések idejében vagyunk. Esztergomban szombaton lesz a papszentelés. Papi hivatásokért is kell imádkoznunk, de kiváltképpen az újonnan szentelendőkért, hogy megmaradjon bennük a buzgóság, és álhatatosak maradjanak a hitben, a szolgálatban, na és természetesen az alázatban is. Vasárnap egy ezüstmisén találkoztam két kis pappal. Hát, ha nem felnőtt férfiak lennének, akkor azt mondanám, hogy nagyon kedvesek és aranyosak. Minden esetre a lelkesedés sugárzik róluk. Na hát, pontosan ezért kell imádkoznunk, hogy ez a lelkesedés megmaradjon bennük a különféle nehézségek, kudarcok, vagy éppenséggel a különféle örömök között is. Hiszen nem csak a nehézségek ellenségeink, hogy letörjék a lelkesedésünket, hanem az örömök is tudnak ellenséggé válni, hogyha az ember, ahogyan szokták mondani, elszáll, vagyis túl magabízó lesz, és elfelejti, hogy Isten kegyelméből az, ami. Ez kiváltképpen ugye a papra vonatkozik. A bevezető imádságunkban imádkozzunk tehát a szentelendőkért, de valamennyi kis papért is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közre működéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hosszú idő után itt van most már a rádióban, és segít az adályban Somorjai József technikus is. Szeretettel köszöntjük őt, és köszönjük a segítségét, közreműködését. Hát a Covid őt is távol tartotta, meg egyéb gondok is, mint ahogy valamennyien küzdünk különféle problémákkal. Már is mondom a telefonszámokat. Minden esetben meg kell jegyezni, hogy a Mária Rádió most igencsak negatívumban van, ami az anyagiakat illeti, úgyhogy nagyon rászorul a segítségre és az adományokra. Aki ilyen ügyekben szeretne érdeklődni, netántán segítséget nyújtani, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Akinek pedig hittani kérdése lenne hozzám, az elérhet a 061-374-0904-es telefonszámon. És akkor nézzük is, hogy mivel foglalkoztunk egy hete. A csodáról beszéltünk, ami megtapasztalható esemény a természet rendjén kívül, és bennük mindig Isten cselekszik. Tehát nem az ember teszi a csodát, hanem maga az Úristen, az ember az csak mondhatnánk így, hogy eszköz, vagy eszközlője a csodának. A lényeg szerint csoda meghaladja a természet hatáskörét, a módja szerinti csoda viszont a természeten belül marad. Halott támasztás, ez ugye meghaladja a természet hatáskörét, viszont a kenyérszaporítás nem, hát végül is kenyeret minden nap magához vehet az ember. Vannak angyalok által végzett csodák is, ezek rendkívüliek és viszonylag ritkák. És vannak erkölcsi csodák is, amik természetesen a mindennapi életünknek is tartozékai, ilyen például ilyen erkölcsi csoda, az egyház elterjedése és fennmaradása. És gondoljunk csak bele, ma is hány helyen üldözik méghozzá gyilkos szándékkal az egyház tagjait, az egyház megmarad. Ha valahonnan elüldözik, lehet, hogy pillanatilag ott nem található meg, de hamarosan visszatér. A csodákat nem lehet pszichiátriai ügyként kezelni. sokan próbálják, hogy ez valamiféle ideg bajnak a következménye, azt hiszi, hogy így vagy amúgy van, vagy valamiféle közösségi hipnózisnak az eredménye, mindenki úgy látja, mintha, pedig nem úgy van. Nem, a csoda tagadása sokkal mélyebb gyökerű, mint egy tény negálása. Mögötte ugyanis vagy személyes bűnök húzódnak meg, vagy magának az Úristennek a tagadása. Ha valaki elfogadja az Úristent, a mindenhatót, a teremtőt, akkor ezzel már elfogadja a csoda lehetőségét, létezését is. A csoda mindig a jót szolgálja, és a jó körében valósul meg. Na de van csodaláz is, amikor az emberek általában mindenben csodát látnak, ami rendkívüli. Ez bizony tarthatatlan. Éppen úgy, mint a csoda iszony, hogy nincs is csoda, letagadunk mindent, vagy hazugság az egész, vagy valamiféle szemfényvesztés. Mind a kettő nagy hiba, és hát ha az ember jól utána gondol, akkor ott valami személyes dolgok is meghúzódnak. A csodát mindig Isten teszi, ahogy már mondtam, mert csak neki van hatalma a teremtés törvényét felfüggeszteni. Ő adta a törvényt, tehát fölötte áll a törvénynek, ilyen módon pillanatnyilag fel is függesztheti azt a törvényt. A csodát véghez vívő ember mindig Istennek tulajdonítja a csoda megvalósulását. Ő maga csak közbenjáró vagy eszközlő, és a dicsőséget mindig áthárítja Istenre. Ez is egy jellemző, és lehet felfedezni ebben, hogy valóban Istentől jött-e a csoda, vagy valamiféle illúzió vagy szemfényvesztés volt-e. Alapvetően a kinyilatkoztatásról beszélünk, Isten szavának átadása, ami emberek által történik, tehát Isten kiválaszt bizonyos embereket, akiknek belsőleg megmutatja az igazságot, és készteti őket arra, hogy ezt az igazságot tovább adják. Na de hitelesíteni kell az ő szavukat, az egyik ilyen hitelesítő eszköz a csoda. Ma pedig a másik hitelesítő eszközről beszélünk, ez pedig a jövendőlés. Hát a csoda sokkal közvetlenebb, a jövendőlést azt nehezebb ellenőrizni, a csodát az ember látja, megtapasztalja, és azt mondja, hogy igen, ez valóban Isten cselekedete. A jövendőlésnél ott bizony sokszor időt kell, hosszú időt is akár várni kell, hogy az beteljesedjék, tehát nehézkesebb bizonyíték, de mindenféleképpen bizonyíték az Isten szava mellett. A csoda olyan dolog, hogy az ember azonnal hihet neki, és elfogadhatja a szóló embernek a szavát. A jövendőlés az kicsit nehézkesebb. Minden esetre mit is nevezünk jövendőlésnek? Jövendőlés olyan eseménynek az előre megmondása, amit csak Isten megvilágosítás által tudhat meg az ember. Vagyis az, hogy lesz messiás, eljön majd valamikor. Hát elég hosszú ideig kellett várni a zsidóknak, hogy eljöjjön a messiás. Viszont az is érdekes, hogy az Úr Jézus idejében már feszültségig, pattanásig feszült volt az emberek várakozó lelkesedése, hogy bizonyára most kell eljönni a messiásnak, megérezték. Hát igen, az emberekben van valami úgy mondjuk egyházias vagy istenes érzék. Megérezték, aztán mégse fogadták el. A jövendőléseket általában prófétákhoz szoktuk kapcsolni. Más is jövendőlhet kétségtelen, de aki mint egy hivatásszerűen, mert Isten erre választotta ki, az prófétának mondjuk. Maga ez a szó, hogy próféta, annyit jelent, hogy más valaki helyett vagy más valakinek a nevében szól az illető. Helyett. Így is igaz, hogy Isten helyett szól, illetve Isten nevében. Tehát megköveteli a próféta, hogy amit ő mond, azt tartsák valóban Isten üzenetének az emberek. Szent Ágoston szerint a próféta Isten igéinek hirdetője az emberek számára. Szűk értelemben az a próféta, akit egyedül Isten tudott Isten által tudott dolgokat hoznak nyilvánosságra. A jövendőlés tárgya éppen ezért lehet akár közeli esemény, időben is vagy helyben is, de lehet távoli is. Szólhatnak a proféciák a múltról is, vagy éppen a jövő eseményeiről. Jézus Krisztus megmagyarázta az Emmauszi tanítványoknak mindazt, ami róla szól Mózesben és a profétákban. A jövő eseményeinek előre megmondása a legszorosabb értelemben vett jövendőlés. Vagyis a jövendőlésbe sok minden belefér. Tanítás is ez, nyilvánvaló, sokszor kinyilatkoztatás is, mert olyan dolgokat hoz tudomásunkra, tehát nem csak hogy jel, hanem maga is kinyilatkoztatás, és ugyanez vonatkozik a csodákra is, néha maga a csoda is kinyilatkoztatás. Tehát az, hogy Jézus Krisztus kenyeret szaporított nekünk, az nem csak egy csoda volt, hanem a kenyeret ad nekünk, ezt mint egy ezzel a csodával előre jelezte, hogy majd aztán ezt mond a kafarnaumi beszédben el is magyarázza, és az utolsó vacsorán meg is valósítja. Na hát a jövendőléseknél is van ilyen, hogy amit előre mond a próféta, az egyszer mind kinyilatkoztatást is jelent az emberek számára. Tehát a jövő eseményeinek határozott, pontos, előre megmondása, ez a szorosan vett értelemben a jövendőlés. Miről szólnak a jövendőlések? Hát általában a jövő eseményeiről, mégpedig a szabad jövő eseményeiről is. Mit jelent az, hogy szabad jövő? Azt kérem szépen, hogy az ember saját szabad akaratától függ bizonyos dolog, hogy én most leejtem a poharat, vagy nem ejtem le. Hát jó, hogyha szándékosan nem ejtem le, de ebben nem szólhat bele senki, hogy én most mit akarok tenni. Ez az én szuverén dolgom. Az Úristen mégis előre megmondhatja. Hát hasonlóképpen, hogy valaki üdvözül, vagy nem üdvözül. Isten előre megmondhatja. Noha közben az ember éli a maga életét, és abban bizony vannak mindenféle viszontagságok is. Ilyen módon tehát a szabad jövőt is meg tudja mondani az Úristen. Például, amikor az Úr Jézus találkozik Natánaellel, a későbbi Bertalan apostollal, akkor megmondja, láttalak a fügefa alatt. Hát itt nem jövőről, inkább múltról van szó, de Ez az, ami meggyőzi Natánaelt, hogy Jézus az Isten fia, és ezt meg is vallja leborulva előtte. Nyilván olyan dolgokról esett itt szó kettejük között, amit csak ők tudhatnak, tehát valami istenes dolog, amit Jézus Krisztus fölfedett előtte. De olyan dolgok megvalósulását is előre megmondhatja a profécia, amik nem az egyén szabad akaratától függnek, viszont olyan bonyolult oksorozatok után valósulnak meg, amit az ember előre nem láthat meg, nem számíthat ki. Az, hogy lesz babiloni fogság. A proféták megjövendölték, már Jeremiás is beszélt erről, Izajásnál is találunk ilyen szöveget. De hát ez egy történelmi esemény. Nem is hitték el kezdetben a zsidók, de aztán végül is úgy alakult a történelmük, bizony, hogy kénytelenek voltak, főképpen amikor már az északi országot is elvitték a perzsák, akkor utána már kénytelenek voltak félni attól, hogy be fog következni a babiloni fogság. Nem féltek eléggé, mert nem változtak meg igazán, be is következett. Vagy az Úr Jézus előre megmondja Péter apostolnak, amikor elbúcsúzik tőlük a kereszt halálát. Majd más övesz fel, oda visz, ahová nem akarod, tehát megdicsőíti az Isten, ezt Jézus Krisztus előre megmondta. Nem azt, hogy így vagy amúgy fognak fölfeszíteni, hanem hogy lesz alkalom, amikor már téged visznek Isten megdicsőítésére, mégpedig a szenvedés által való megdicsőítésére. Péter ezt tudomásul vette, aztán utána megkérdezte, hogy hát a Jánossal mi lesz. No, nem rendítette meg őt ez a jövendőlés, de aztán gondolom, hogy amikor bekövetkezik, akkor már visszagondol, és hálás az Úr Jézusnak, és feltételezem, hogy meg is erősítette őt a szenvedésben, szenvedés közepette az Úr Jézusnak ez a jövendőlése. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítik a Mária Rádiót lelkileg, imádságaikkal, anyagilag pedig, hogy tudjon szólni, működjön a Mária Rádió. Nagyon köszönjük az imádságot, nagy szükségünk van, hiszen itt különféle műsorok készülnek egy vagy több személy által, és hát, hogy az okos legyen, és hasznos is a hallgatók számára, lelkileg megmozgassa őket, vagy tanuljanak belőle, ehhez bizony a Szentlélek segítsége szükségeltetik. Mindannyian, nem csak én a magam nevében, mindannyian köszönjük az ilyen lelki segítséget, hogy a Mária Rádió színvonalas rádió legyen, érdemes legyen hallgatni. Persze nagyon köszönjük az anyagi segítséget is, amire, mint mondtam, most igen erősen rászorul a Mária Rádió, mert ugye növekedik, egyre több ágazatja van, amiket fönn kell tartani, és ebből következik, hogy egyre nagyobb a kiadása. A növekedés nem okvetlen jelenti az adakozók létszámának növekedését is. Na de hát, aki anyagilag segíti a Mária Rádiót, az nem csak ő maga tesz jót, hanem másokkal tesz jót, nem csak a rádióval, hanem minden hallgatóval is. Segíti, hogy mások is lelki táplálékhoz jussanak, és ilyen vagy amolyan tudással gazdagodjanak. Kérjük tehát továbbra is az adományokat, hogy milyen módon lehet azt a recepció telefonszámán lehet megtudni. Ez a 061-373-07-01-es. Akinek pedig hozzám lenne bármiféle erkölcsi vagy hittani kérdése, az a 061 374-0904-es telefonszámon talál meg. No, a jövendőlést két mozzanat előzi meg. Az esemény megjelenik a próféta tudatában, tehát az igazságot átadja az Úristen a prófétának, és a róla való biztos ítéletet is, vagyis azt, hogy ő most az Istentől kapta ezt a gondolatot, vagy ezt az igazságot. Így határozza meg Aquinói Szent Tamás. Tehát a prófétának tudnia kell, hogy ő próféta, és hogy prófétálnia kell. Biztos is kell lennie abban, hogy amit ő mond most, az az Isten parancsából történik, és az Isten által közölt igazságot adja tovább az embereknek. Az nem okvetlen fontos, hogy az igazságnak a részleteit is ismeri a próféta. De az, hogy most az Istentől kapott igazságot mondja, azt neki tudnia kell. Éppen ezért itt nem valamiféle állandó készenlétről van szó, vagyis a próféta nem folytonosan prófétál. A prófétának a kiválasztottsága az megvan, Isten letette a garast az illető mellett, aztán amikor erre szükségét érzi, akkor az Úristen felhívja őt, hogy tessék prófétálni. Akár azért, hogy megtérjen a nép, akár azért, hogy valamit megtudjon, hanem ilyen módon a prófétának ilyen pillanatnyi ösztökélésekre kell a prófétálást véghez vinnie. Persze van olyan is, hogy a már elmondott igazságot megismétli a próféta, újból fölhívja a figyelmet. Ilyenkor is próféta nyilvánvaló. Éppen ezért tehát nem állandó készenlétről, hanem állandó kiválasztottságról beszélhetünk, mint egy ráhangoltságról az Úristen szavára, aztán amikor az Úristen közöl valamit, akkor ő tudja, ezt neki tovább kell adnia. A próféta tehát nem tud mindent, és nem jövendől állandóan, mint ahogyan Isten sem szól állandóan az emberekhez. Hát hiszen ott vannak a parancsolatok, ott vannak a szentírás szövegei, amikkel állandóan szól hozzánk, azt kell nekünk komolyan vennünk, megtartanunk. Aztán valamikor ezt valamit hozzátesz, kibővíti, ilyenkor nyilván ez is figyelmet kell, hogy keltsen az emberben. Amikor Isten valamit tudomására akar hozni az embereknek, akkor belső fényt ad a prófétának, hogy közölnie kell ezt az igazságot. Na, ennek a belső fénynek a természetéről nem tudunk nyilatkozni. Ez nyugodtan mondhatjuk, hogy titok az ember számára, hogy az Úristen hogy közli ezt. Az biztos, hogy az illető tudja, hogy ez Istentől származik. Vagyis ennek a tudatában kell neki aztán beszélnie. Tessék parancsolni, hallgatom a hívást.
Dicsértessék, ha
mindörökké, amen.
Szeretném kérdezni, hogy ahogyan az Ószövetségben voltak jövendőlések, profitálások, elfogadhatunk valami ilyesmit az Új Szövetség, tehát a mai időkben is? Köszönöm szépen, és hallgattam a rádióban.
Kérem szépen, ha úgy tetszik gondolni, hogy most valami újat mond egy próféta, akkor nem. Ilyen nincs. Jézus Krisztussal befejeződött a kinyilatkoztatás. Ha azonban tetszik a Szentírást olvasni, és valami újat fedez fel, akkor azt kell mondanom, hogy valami újat közölt önnel az Úristen. Tehát ma minden le van számunkra írva, és külön új kinyilatkoztatásra nincs szükség. Ezek a bizonyos magán kinyilatkoztatások nem az üdvösség dolgához adnak hozzá. Tehát azt, az Úristen mindent elmondott nekünk, ahogy az Úr Jézus ki is fejtette az apostoloknak, mindent átadtam nektek, amit atyámtól hallottam. Tehát ami az üdvösségünkhez kell, azt mindent megtudtuk. Na, ebből azért az is következik, ne tessenek rám követ vetni, hogy azok a bizonyos dolgok, ájtatosságok vagy egyebek, amiket magán kinyilatkoztatások következtében szoktunk gyakorolni, ilyen például a Jézus szívetisztelet vagy más dolgok is, ezek nem közvetlenül az üdvösségünkhöz szükségesek. Tehát valaki nem mondja el a Jézus szíve litániát most június hónapban, az Úr Jézus szívének hónapjában, ettől még üdvözülhet, ha nem rossz akarat vezeti, hanem nem tudom, valamiféle feledékenység vagy egyéb. Mint ahogyan vannak ilyenek, hogyha ezt valaki hétszer elmondja, akkor ez meg amaz lesz vele, szüzanya nem engedi a pokolba jutni. Kérem szépen, ezek nem az üdvösséghez tartozó dolgok. Tehát, ha valaki nem fogadja el, vagy nem gyakorolja, semmit sem vét, nyugodtan üdvözülhet. Ami az üdvösséghez kell, az Jézus Krisztussal lezárult, és ez, amit a Jézus Krisztus tanított, az pedig le van írva a Szentírásban. Ez vezet minket üdvösségre. Remélem, kellően egyértelmű voltam. Nem akarok a Jézus szíve tisztelet ellen beszélni magam, igen buzgón tisztelem az Úr Jézus szentsége szívét, mint ahogyan a szűzanya dolgait is nagy szeretettel fogadom és gyakorlom. De ezek nem adnak hozzá az üdvösség elnyerésének lehetőségéhez. Bizonyos dolgokban segítenek természetesen. Úgyhogy ne tessenek ezekhez a dolgokhoz babonás ragaszkodással viszonyulni, mert itt semmi ilyen nincs, hogy ha ezt tízszer elmondod, akkor biztos, hogy üdvözülsz. Nem ettől függ. Attól függ, hogy hiszek Istenben, szeretettel vagyok, és a szentségeket veszem magamhoz. Azok üdvözítenek minket. Na, akkor tovább. Tehát a megjövendőlt esemény minden részletét nem szükséges a prófétának ismernie. Tehát nyilvánvaló, sem Jeremiás, sem Ezekiel nem nagyon ismerte, hogy mi fog történni a babiloni fogsággal. Hogy ez bekövetkezik, azt előre megmondták. De hogy hogyan következik, azt ők maguk sem tudták. Az Isten értelmes eszközként használja a prófétát, a dolog lényegéről kell tehát ezért tudnia a prófétának, vagyis tudnia kell, hogy ő most jövendől. De az esemény részleteit nem kell ismernie. A jövendőlés lényegesen különbözik a jóslásoktól. Abban ugyanis az ember próbálkozik bizonyos jelek alapján felfedezni, mi lesz a jövő, következtetni rá. Nem véletlen, hogy a jóslások bizonytalanok, csűrhetőek, csavarhatóak, a megfogalmazások így is érthető meg amúgy is, vagy éppenséggel vakmerően bíznak a véletlen bekövetkezésében. A jövendőlés mindig biztos előremondása egy eseménynek. Ez érthető abból is, hogy Isten akar közölni valamit az emberrel. Ő pedig nem téved, és nem téveszt. A javunkat akarja, ezért a jel sem lehet bizonytalan. Az viszont igaz, hogy megmarad a félre magyaráz lehetősége. Ahhoz, azzal, hogy Isten valamit mondott és kijelentett a próféta által, még nem következik, hogy azt mindenki el is fogadja, és mindenki jóra magyarázza. Hát nem véletlen, hogy a próféták szinte mind vértanúkká lettek. A jövendőlés lehetőségét nem vonhatjuk kétségbe, ha Istent valóban a teremtés urának tartjuk. Ő fölötte áll a világ eseményeinek, ezért bele is szólhat, vagy tudhat azokról, amik még nem valósultak meg. Ezt előre meg is mondhatja az embernek. Tessék parancsolni, hallgatom a hívást.
Áldás békesség.
Áldás békesség.
Hát kicsit úgy kétségeim vannak, hogy mondjam ezeket a dolgokat. Szóval nemrég megálmodtam, mindig így hajnalban szoktam ilyen álmokat kapni, a balesetemet. És hát nagyon rémisztő volt, nem tudtam mire vélni, és ugyan is felejtettem, nem tudtam értelmezni sem. És amikor megtörtént, akkor jutott eszembe az álmom, hogy ez mintha egy előre figyelmeztetés lett volna. És most, hogy bekövetkezett, az rajtam múlott-e, vagy pedig mindenféleképpen bekövetkezett volna. Ez egy olyan nagy kérdés bennem, hogy egyáltalán miért történt, hogy a Jóisten próbára tett engem ezzel a mérhetetlen szenvedéssel, vagy pedig el tudtam volna hárítani én magam az álmomnak a alapján, mert az olyan volt, mint egy üzenet. De én csak utólag jöttem rá, hogy ez üzenet volt.
Jó, kérem szépen, erről az a véleményem, hogy éppen az, hogy el tudta felejteni, mutatja, hogy nem Istentől való. Sokkal inkább ismerve önmagát, gondolom, ebből fakad, hogy feltételezte önmagáról, hogy ilyen vagy amolyan dolog megtörténhet önnel. És lám, meg is történt. Úgy lehet venni ezt, hogy Isten figyelmeztetés, ezt jól tetszett mondani, ez a szenvedés valamire figyelmezteti, hogy tessék ebben vagy amabban változni. De hogy maga az álom nem Istentől való volt, ezt azért feltételezem, mert hiszen el tudta felejteni. Ha Istentől jönne, akkor nem tudta volna elfelejteni. Köszönöm szépen a kérdését, és akkor jobbulást, gyógyulást, teljes felgyógyulást.
Nagyon köszönöm a választ.
Kérem szépen. A jövendőlés legalább erkölcsi bizonyossággal fölismerhető mások számára, vagyis lehet tudni, hogy itt jövendőlés hangzott el. Ez azért is szükséges, mert hiszen a kinyilatkoztatást akarja hitelesíteni a jövendőlés. Aranyszájú Szent János érvel. Némelyek a sátán szellemében jövendőlnek, mint például a jósok. De könnyű őket leleplezni, megesik ugyan, hogy a sátán olykor igazat mond, de nem esik meg, hogy a Szentlélek olykor hazudik. Hát nagyon szellemes megfogalmazása ez aranyszájú Szent Jánosnak. A sátán igazat mondott, amikor Jézus Krisztust az Isten fiának mondta, de hazudott, amikor azt állította, hogy Krisztus kínozza őt. Egyáltalán nem Krisztus kínozta, hanem az ő gonoszsága kínozta. Na, ez csak úgy közbevetőlegesen. Az igazi jövendőlés célja mindig az Isten országának növelése, tehát szent és igaz cél. A jóslás azonban ideig tartó érdekeket vagy értékeket szolgál, vagy nagyon sokszor önzésből fakad. Ezek világossá teszik, hogy itt nem Istentől eredő szavak hangzanak el. Az igazi jövendőlés arról is fölismerhető, hogy árulkodik a maga eredetéről. A próféta ugyanis mindig teljes öntudattal, magabiztossággal beszél, és akár a szenvedést is vállalja a mondani valója érdekében, hogy igenis ő Isten szavát mondja. Tessék gondolni Jeremiásra, akit a szennygödörbe dobtak, csak azért, mert mert jövendőlni. A jóslás azonban mindig bizonytalan, különféle jelekből, vagy feltételezett jelekből próbálják megmondani a jövendőt. A profécia biztos és határozott, ezért le is lehetett írni. Hát ott szerepelnek a jövendőlések a Szentírásban. Az is kétségtelen, hogy vannak olyan parapszichológiai jelenségek, amelyek olykor ráhibáznak az igazságra, vagy amelyeket még nem ismerünk kellőképpen. Telepátia, vagy rejtett dolgok meglátása, vagy egy ruhadarab alapján egy esemény leírása, telekinézis, tehát hogy a távolból tud dolgokat mozgatni, ezek vannak. Ezek nem Istentől vannak, hanem ezek az egyénnek valami különleges adományai. Minden esetre azt kell tudnunk, hogy mi még nem ismerjük igazán az embert. Hát tessék csak belegondolni, hogy mennyi minden olyan dolog adódik az orvostudományban, meg a lélektantudományában is, ami az ember számára újdonság. Hát itt van most ez a COVID, ugye? Aztán sikerült felfedeznünk, hogy hogyan lehet védekezni. Az igazi jövendőlés szerzője mindig Isten. Az ember, vagyis a próféta csak közvetítő. Más esetekben nem tud a jövőről nyilatkozni, csak találgathatna. Ha Isten üzenetét közvetíti, akkor azt biztosan tudja, hogy amit mond, az Istentől való, és az igaz. Na, még egy dolgot gyorsan ide kell vennem. Nagyon ritkán az is előfordul, hogy Isten nem próféta által, hanem éppen, hogy valami rossz ember által mondja ki a jövendőlést vagy az igazságot. Tessék gondolni Bálám prófétára, az ő szamarára, amelyet meg kellett püfölni, mert keresztbe állt az úton. Aztán utána Bálám a zsidókat meg akarta átkozni, de az Úristen az átok szavait áldásra formálta, azokat mondta ki az áldás szavait. Ez jövendőlés volt. Bálám ugyan prófétának mondjuk, de hát igazán nem Isten által választott próféta, de Isten által kényszerített próféta. Mint ahogyan ilyen volt Kaifás is, aki megjövendőlte, jobb, hogy egy ember halljon meg a népért. Ezzel igazat mondott a maga emberi logikája szerint, de egyszer s mind az isteni jövendőlés is benne van ebben, de noha ő nem akart jövendőlni, és ő nem tudta, hogy ezáltal most az Isten szavait közvetíti az embereknek. Nem akart jövendőlni, és főképpen nem Isten megbízottjaként. Az emberi szavakban Isten igazsága került napvilágra, az ember akarata ellenére. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A befejező imádsággal imádkozunk a szentelendő kispapokért, hogy az, amit most imádkozunk, Boldog Bartoló Longónak az imádsága megvalósuljon az életükben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet és értelmemet, vágyaimat, gondjaimat és szándékaimat, és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égesse el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban, és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról, vezéljen az úton az, amit neked, amivel neked tetszik útmutatást adni. Vezess, aki által akarsz, csak te légy az én mesterem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.